Köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Puskás Antal. Egy újabb hittanóra az eukarisztiáról, az elmúlt alkalommal is. Erről volt szó, és talán még emlékeznek kedves hallgatók, hogy József Ratzingernek a Liturgia szelleme című könyvében haladunk előre, lépésről lépésre. A név, a szerző neve ismerős, gondolom, sokaknak, de talán inkább úgy, mint a 16. Benedek pápa, aki liturgiában nagyon fontos rendelkezésekkel gazdagította az egyházat. Ez a könyv még bíboros korában született meg. Ebből is látszik, hogy az ő lelkisége mélyen gyökerezik az egyházatyáknál, a Bibliában és a liturgia számára olyan kulcsfontosságú kérdés, amelyet más-más módon, vagy más-más témában, de mindig előhoz, hiszen az a központja keresztény életünknek, a kultusz. A liturgia szelleme. Mi is a lényege a liturgiának? Erre keresi a választ, és az elmúlt alkalommal olyan szentírási történetre mentünk vissza, ahol az aranyborjú történetében kiderült, hogy a liturgia lényegében olyan dolog, amelyet Isten hoz létre. Olyan valóság, olyan kultusz, amit az ember nem csinálhat meg csak úgy magától, hanem az Isten mutatja meg neki, hogy hogyan kell történjen ez az igazi imádás. Csak röviden emlékeztetem a kedves hallgatókat erre az alkalomra, amikor Áronról és a népről azt írja le a kivonulás könyve, hogy várták Mózes, de az nem jött le a hegyről, és aztán úgy gondolták, hogy mégis valami kultuszra itt szükség lenne, valamilyen ünneplésre, így hát aranyborjút öntöttek, nem azért, mert pogány bálványt akartak imádni, hanem egyszerűen nem bírták kivárni azt, hogy Isten olyan módon vezesse őket, mint ahogy Mózes bemutatta nekik a láthatatlan Istenként, hanem meg akarták őt jeleníteni egyszerűen. Ez volt az egyik oka annak, hogy aztán Isten haragja zúdult rájuk. Másik oka pedig az volt, hogy a saját maguk elképzelése szerint kezdték rendezni ezt az egész ünnepséget. Elkezdtek enni és játszani. Benedek pápa itt hívja fel a figyelmet arra, hogy tényleg ott a veszély, hogy el tud torzulni a liturgia egy olyan irányba, ami már messze van Isten elképzelésétől és az Isten által rendelt liturgiától, amikor az ember önmaga körül kering, evés, ivás és szórakozás lesz a liturgiának a célja. Az egész hittanóra sorozatunk tulajdonképpen az eukarisztia körül kezdődött még egy évvel ezelőtt. Ebből a gondolatból indult ki, hogy készülünk az eukarisztikus kongresszusra. Ilyen szempontból tehát most kicsit mélyebbre lépünk, és ilyen szempontból is igyekszünk vizsgálni a Szent Misének a kérdését, mint liturgiáit. A mai alkalommal pedig megnézzük azt, hogy mit jelent a liturgia, vagy a kultusz, mint imádás. Mi a jelentősége ennek? Nem csak a kereszténységben, hanem az Ószövetségben is, és a más vallásokban is. Ennek a fejezetnek a címe József Ratzinger könyvében Liturgia, Kozmosz, Történelem. Aki tanult hittant középiskolában, az talán találkozott azzal a képpel, azzal a véleménnyel, miszerint a természeti vallások úgynevezett ciklikus világgondolkodással rendelkeznek, vagyis hogy mindig ugyanaz történik körbe-körbe az év évszakaival, párhuzamosan változik minden, és nincs semmi új, nincs semmiféle cél, ami felé halad a történelem, hanem egyszerűen csak mindig megújul ugyanaz. Ezzel szemben ott van az állítás, a vélemény, hogy a kereszténység, illetve a teista vallások, mint a zsidóság, kereszténység, illetve a muzulmán hit, azok történelem szemlélettel rendelkeznek, vagyis van egy célja az egész üdvösség történetnek, és minden e felé halad. Van egy kezdet, ahonnan kiindult az ember és a világ története, és van egy cél, ahova felé halad. Azonban ez a szembeállítás nem mindig szerencsés, bár van neki alapja természetesen. Ilyenkor figyelmen kívül hagyhatjuk azt a történelmi tudatot, amely a természeti vallásokban is mindenképpen jelen van. És ugyanakkor, ami számunkra talán sokkal fontosabb, ha így szemléljük, akkor leszűkítjük a keresztény Isten imádás jelentőségét. A következőkben majd bővebben kifejtem, hogy miről is szól ez, mit is jelent, amit most mondtam. Még egyszer megismételve, tehát, ha így egyszerűen és fekete-fehéren szembeállítjuk egymással a természeti vallásokat és a mi hitünket, hogy tudnélik az egyik rendelkezik történelem szemlélettel, a másik pedig csak a körkörös történelem szemlélettel rendelkezik, ez így nem szerencsés. Nézzük először azokat a vallásokat, azokat a régi vallásokat, illetve hát ma is vannak ilyenek, ahol különböző isteneket tisztelnek. Ebben a vallásban a kozmosz és a kultusz, az istenek kultusza mindig szilárd kapcsolatban vannak egymással. Tehát amikor tisztelik az isteneiket, akkor sohasem csak egy olyan cselekmény ez, amikor valahogy egy szocializáció jön létre. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy szeretne az adott társadalom a saját isteneivel összetartozni. Ide kapcsolódik még az az elképzelés is, hogy az ember az saját isteneivel az adás és az elfogadás kör folyamatában áll. Tudnék arról van szó, hogy az istenek fenntartják ugyan a világot, de az embereknek kultikus adományokkal kell az isteneket táplálni és fenntartani. Egy körkörös folyamathoz tartozik mindez, ahogy már erről beszéltem. Mind a kettő a létezés körfolyamatához tartozik. Isteneknek ugyan van olyan hatalma, hogy a világot hordozza, de az embereknek adományai pedig fenntartják őket. Ez addig a pontig is elmehet ez a fajta gondolkodás, hogy egyáltalán az ember azért van teremtve, hogy fenntartsa az isteneket, és persze sokszor ki is használták a múltban. Nyilván az emberben rejlő rossz akarat képes arra, hogy ebből a vallási nézetből hasznot húzzon. No de föl kell fedeznünk, mondja a Joseph Ratzinger, föl kell fedeznünk még ebben is olyan nagyon fontos szempontot, ami számunkra is sokat mond. Igen, az ember az Istenért van itt, és itt a nagy egészet szolgálja. Valamit tehát felfedezünk ebben, abból a régi-régi és ősi emberi tudásból, bölcsességből, amit persze elferdítettek a különböző elképzelések, de mégiscsak alapvetően igaz. Az ember azért van a világon, hogy az Istent szolgálja. De nem úgy, ahogy ezek a vallások elképzelték. Ha az ember a maga hatalmával, amit a teremtésben kapott, visszaélne, akkor valóban ott van a veszély, hogy magára zúdít gondokat, katasztrófákat, ahogy ezt ma látjuk is. De ez nem azért van, mert az Istenek ezután már nem tartják fel a világot, és megharagudtak rá, hanem majd később látni fogjuk, hogy miért. Viszont ezek a régi elképzelések az Istenekről, akikkel adás és elfogadás kapcsolatában voltak, úgy gondolták, hogy ha az ember nem adja meg a maga adományait az Isteneknek, akkor azok elfordulnak tőle, és így az ember saját magát pusztítja el, tulajdonképpen ilyen csapdába kerülne az ember, és ott van az az állandó kényszer rajta, hogy adja meg az Isteneknek a nekik járó adományt. Ezen a lelki terhen túlhalad már az ószövetségi gondolkodás. Ugyan még felfedezhetők itt is az ószövetségben is azok a szemléleti formák, mint az előző vallások példájában, de ugyanakkor azok meg is változnak. A teremtés ugyanis a szombati napon befejeződik. Ezen a napon az ember és egész alkotása, Isten egész alkotása megnyugszik, és részesedik a szabadságban. Itt nem kell tenni, nem kell semmi munkát végezni. Nincs szó kultuszról a teremtés könyvében, még kevésbé arról, mintha a teremtőnek az ember adományaira volna szüksége ahhoz, hogy fenntartsa a világot. Ezért van olyan nagy jelentősége a szombati nyugalomnak a Szentírásban. Ez kifejezetten szembeállítás azzal a régi-régi természeti népeknek az elképzelésével, hogy az Istennek szüksége van az ember áldozataira, ahhoz, hogy a világ fönnmaradjon. A szombat az ingyenes ajándéknak, az ingyenes életnek és a szabadságnak a napja. A munkálkodás minden terhe tehát megszűnik. Ha azonban ebből azt következtetjük, hogy az Ószövetség a teremtést és az imádást egymással nem kapcsolja össze, és hogy minden történelem céljaként csak a felszabadított társadalom áll az ember szem előtt, akkor nagyot tévednénk. Tehát ez egy mai gondolkodásnak, egy liberalista gondolkodásnak a rávetítése lenne az Ószövetségre. Tehát a szombatot nem azért kapta az emberiség, hogy megtapasztalja a teljes szabadosságot és az értelmetlen kiszabadulást mindenféle törvény alól, hanem ez a fajta szabadság, amit a szombaton kapunk, éppen hogy a szövetségben, az Istennel kötött szövetségben nyeri el teljes értelmét.
Oh.
Kedves hallgatók, önök a Mária Rádió hittanóráját hallgatják, Puskás Antal vagyok. A mostani hittanórában liturgia szelleméről beszélek. Lehetőségük nyílik a hittanóra végén, körülbelül 10:30-kor, hogy feltegyék a kérdéseiket telefonon, megpróbálok azokra majd válaszolni. Természetesen csak a liturgiával, illetve szentmisével, vagy a elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseket tegyék fel. Szóval a szombati nyugalom, amely adatik az embernek már a Teremtés könyve alapján, nem egyszerűen egy mindentől mentes szabadosságnak a napja, nem csak egyszerűen egy pirosbetűs nap, hanem olyan nap, amely arra adatik, hogy az ember megélje az Istennel való szövetségét. Ahogy a pápa mondja, a teremtés célja a szövetség, amely az Isten és az ember közötti szeretet története. A szövetség a szeretet története. Milyen szép megfogalmazás. A sabbat, vagyis a szombat, az Isten és az ember közötti szövetségnek a jele. És meghatározhatjuk úgy is a világot, a teremtett kozmoszt, mint annak a szövetség megélésének helye, ahol az ember bemutatja az áldozatot Istennek, az imádás aktusát. Tehát maga a teremtés, az a templom, amely a szombati napon elcsendesedik, ahol véget ér a munka, azért, hogy a szövetségnek, a Isten és az ember közötti szövetségnek a lényege, a rejtett szálai megnyilvánuljanak, és életre keljenek, megünnepelhesse az ember ezt a szövetséget. Ez a kultusz. Ez a szövetség voltaképpen egy kapcsolat. Isten odaadja magát az embereknek, és az ember válaszol Istennek. Az ember válasza egy olyan Istennek, aki hozzá jó, vagyis őt szereti. Isten szeretni pedig Isten imádását jelenti. Mert hogy az Istent így szeretjük, ahogy szoktuk mondani a kisgyerekeknek, hogy a bablevest azt kedveljük, az embereket szeretjük, és az Istent pedig imádjuk. Fontos ez a felosztás, de itt egy különleges jelentőséget kap, mert tényleg az Istent szeretni azt jelenti, hogy imádni őt. Ez nem egyszerűen az érzelmeknek valami még nagyobb túlcsordulását jelenti, mint az emberek iránti szeretetben, hanem az imádásnak van egy rendje, amit az Isten maga határozott meg, ahogy az előzőekben már volt róla szó. A teremtés tehát ennek a szövetségnek, az Istennel való szeretet kapcsolat színhelyének mondhatjuk. Mint Isten és az ember találkozásának a helyét értelmezzük. Akkor így is lehet értelmezni, hogy a teremtés az imádás helye. Nézzünk rá most közelebbről, hogy mit is jelent még ez az imádás. Mennyiben más ez, mint például a hittanóra elején említett Istenekkel való kapcsolattartás, ahol az ember ugyancsak az adás és az elfogadás körfolyamatában állt, áldozatokat mutattak be az Isteneknek, az Istenek fönntartották a világot, és jók voltak hozzá. Valami hasonlót fedezünk fel itt is a szövetségben, a Szentírás értelmezésű szövetségben, de mégis lényegében másról van szó. Mielőtt még ezzel a döntő kérdéssel foglalkoznánk, fontos utalnunk egy szövegre a Szentírásból, akinek van esetleg kéznél Szentírása, ki is nyithatja, a Kivonulás könyve 40. fejezet, 33-tól a 35. versig. ahol leírja, hogy Mózes hogyan építette meg a szent sátrat. Megdöbbentő párhuzamot fedezünk itt föl a teremtéssel. Abban a szövegben, ahogy sorra veszi a szent sátor fölépítésének a menetét, hétszer halljuk megismételni, hogy Mózes azt tette, amit az Úr neki parancsolt. És miáltal a templom 7 napos műve, a teremtés 7 napos műve másolatának tűnik. Végül ugyanúgy zárul a templom berendezéséről szóló elbeszélés, mint ahogy maga a teremtés. Így befejezte Mózes a munkát, halljuk. Akkor felhő borította be a találkozás sátrát, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. Nem véletlen ez a párhuzam a teremtés 7 napjával, ahol megint csak Isten befejezte teremtő munkáját, és megnyugodott minden munkájától. A sátorral kapcsolatos munka bevégzése tehát a teremtés befejezésére utal. Isten a világban lakóhelyet nyer. A föld és az ég egyesülnek. Ebbe az összefüggésbe tartozik az is, hogy az Ószövetség bara igéje, ez héberül van, 2 jelentéssel rendelkezik. Az egyik a jelentés az, amikor, amivel leírja, hogy megteremti Isten a látható világot, a fizikai világot. Másrészt a másik jelentése az üdvtörténet alapfolyamatát is jelenti, vagyis amikor a szellemi teremtést hozza létre Isten, megalkotja a szövetséget az emberrel, megalkotja és elindítja azt a történelmet, ami az emberről és Istenről szól. Hiszen nem is lenne értelme a teremtésnek önmagában, mármint a világnak, a természetnek önmagában, nem is lenne semmi értelme, hogyha nem lenne benne az ember. Talán sokan látták a Noé című filmet, tehát talán 2015-ben készült, ha jól emlékszem, és eléggé rosszul sikerült film. A végén pedig megjegyzi a főszereplő, Noé, hogy talán szerencsésebb lett volna, hogyha Isten nem teremti az embert a földre, akkor minden olyan szép lenne. Nyilván, hogy a Szentírás teljes kiforgatását megcélzó film ez, bár nagyon látványos. De hogy éppen azt mondja ki Noé, ami az ellentéte, aminek ellentéte van a Szentírásban. Hogy igen, a világ az ember nélkül értelmetlen lenne. A világ csak az ember miatt lett létrehozva, mint egy templomként, mint egy kultusz helyeként, amint belül aztán megépülnek a különböző kultikus helyek, mint a Szent Sátor, később a templom, aztán nálunk a keresztény világunkban pedig ugye a templomaink, és mindezek a világ megalkotásánál kezdődnek, hiszen a világ az ember helyeként, az Istennel való találkozás helyeként lett alkotva. Mit is jelent tulajdonképpen az imádás szó? Újra tegyük fel ezt a kérdést. A kultusz magjaként gyakorlatilag az összes vallásban megjelenik az úgynevezett áldozat. Ez azonban egy olyan fogalom, amelyet félreértések valódi törmelék halmaza borít, mondja a Szentatya Benedek pápa. Annyiszor és annyiféleképpen félreértelmezték már ezt a szót, az áldozatot, ami szoros összefüggésben van az imádással, ebből fogjuk majd megérteni. Az általános felfogás olyan jellegű, hogy az áldozatnak valamiképpen el kell pusztulnia, akkor lesz áldozat. Valami, ami az embernek fontos, ami az emberhez tartozik, azt át kell ruházni Istenre, odaadni, legtöbbször viszont az ember használatából ezt elvonjuk, és annak elpusztítása útján történhet meg az áldozat bemutatás. Gondoljunk csak az ószövetségi jelenetre, amikor bemutattak áldozatokat, állatokat, égettek el az oltáron, vagy éppen más terményeket. Itt azonban rögtön föltehetjük a kérdést, hogy vajon Istennek öröme telik ebben, hogy elpusztít valamit neki az Isten? Nyilván van ebben egy lelki jelentőségi dolog, hogy az ember itt elismeri, hogy Isten mindennek az ura, és így fejezi ki a maga hódolatát előtte, hogy neki ajánlja a legértékesebbjét. De továbbra is nyugtalanító ez a kérdés, hogy vajon Isten tényleg ebben dicsőül meg, hogyha valami elpusztul? Nyilvánvalóan nem. Az Istenre való igazi átruházásnak nyilván más milyennek kell lennie. Az egyházatyáknak és a biblikus gondolkodáshoz kapcsolódó gondolatmenetnek ez a gondolatmenet szerint ennek a kisajátításnak, Istenre való átruházásnak olyannak kell lennie, hogy közben az ember is az Isten egyesül. Tehát ez lehet csak a végcél egy áldozatnál. Az Istenhez való tartozásnak semmi dolga az elpusztítással vagy a nem létezéssel, hanem inkább a létezés egy módjával. Azt jelenti, hogy kilépünk a szakadás, a látszólagos autonómia, az önmagáért és önmagában való létezés állapotából. Jelenti önmagunknak azt az elvesztését, amely az önmagunk megtalálásának egyetlen lehetséges módja, ahogy erről Jézus is beszél, hogy aki megtalálja életét, az elveszíti, aki viszont elveszíti értem is az evangéliumért, az megtalálja azt. Tehát itt már talán sejtjük, mit is jelent az igazi imádás. Azt jelenti, hogy egyre inkább elhagyjuk magunkból, vagy magunk körül azokat a dolgokat, szokásokat, bűnöket, ragaszkodásokat, amelyek elszakítanak Istentől, vagy legalábbis nem segítenek hozzá. És egyre inkább egyesülünk Istennel. Itt már mindjárt kiderül az is, hogy az áldozat nem egyszerűen csak valamilyen kultikus cselekedet, hanem olyan cselekedet, amelynek során az egész életünknek, a munkánknak, bármilyen tevékenységünknek szerepe van. Hiszen mindenhol meg tudjuk tenni azt, hogy elhagyjuk önmagunkat, azért, hogy megtaláljuk magunkat az önajándékozásban. Ezért mondhatta Szent Ágoston, hogy az igazi áldozat a Civitas Dei, vagyis az Isten városa, egy olyan emberiség, amely szeretetté vált, amely a teremtést amely átruházza a teremtést és a mindenséget Istennek. Amikor Isten lesz minden mindenben. Ez a világ igazi célja, ez az áldozatnak és a kultusznak a lényege. Tehát, hogy az ember szeretetté váljon, és mindenben mindent átadjon Istennek. Tulajdonképpen itt kapunk még egy fontos szempontot, hogyha ilyen helyesen értelmezzük a kultuszt, az áldozatot, az imádást, akkor rájövünk arra, hogy ez nem csak az embert menti meg, hanem a teljes valóságot is bevonja az Istennel való közösségbe. Ezért mondja Pál apostol a római levélben, hogy az egész teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megnyilvánulását. Magyarul ez azt jelenti, hogy minél inkább Istennek átadottabb életet élünk, annál inkább a világ maga is, a teremtett világ is felszabadul a bűn sújtotta állapotából, és egyre inkább megvalósul benne a teremtésnek az eredeti szándéka. Ha szabad, akkor megjegyeznék itt egy, mondjuk ez egy elég szubjektív tapasztalat, de nagyon érzékletes módja annak, amit mondani akarok. Annak idején volt egy néni a falunkban, aki nagyon szép zöldséges kertet tartott fönn és nevelt, és ez a néni nagyon buzgó volt a hitben, nem csak úgy fölszínesen, hanem tényleg a szeretetben is nagyon buzgó volt, és valahogy nekem nagyon gyorsan összeállt, hogy nem véletlen, hogy ilyen szép a kertje. Tényleg egy túl burjánzottak ott a növények, a zöldségek, és számomra ez mindjárt összefüggött, összeállt azzal, hogy milyen az ő Istennek való átadottsága. Ezt azt gondolom, hogy kiterjeszthetjük az egész világra is, és bízakodhatunk abban, hogy Istennek való önátadásunk a világot is bevonja az Istennel való közösségbe. Van egy telefonálunk a vonalban, ha jól látom.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves Pálos atya, ha megengedi, a lélek táplálék a kis versemből, újabb néhány sort szeretnék felolvasni.
Tessék felolvasni!
Krisztus testes vére, lelkünk tápláléka, erősítset hitünk, mely életünk magja, szeretetünk fokozd feléd, s testvérünkben, reményünkbe teljen véled a mennyekbe. Örömódát zengjünk, Urunk Istenünknek, szentjeiddel együtt, Máriával élen, ki szülte Jézusunk, örök megváltónkat, égi édesanyánk, értünk, imádkozzál. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Köszönjük szépen. Van még egy telefonálunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Nagy tisztelettel köszöntöm, atya, és a kedves Mária rádió hallgatóit is. Mária vagyok. Én nekem az a tapasztalatom, hogy nincs előtt, kísért meg legtöbbször az ördög. Miért? Miből gondolom ezt? Mert arra gondolok, nem megyek, mert nem vagyok jól, vagy már elkések, nem fogok odaérni, és ha nem, tehát nem hallgatok erre, megyek, még soha nem késtem el, és a rosszul létem is elmúlt. Csak ennyit szerettem volna megmondani, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Köszönjük szépen. És még egy hallgatónk telefonál.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké.
Kedves Antal atya, a Szent Miséről szeretnék egy gondolatot felolvasni, nagyon rövid, Szent Pió atya breviáriumából. Minden odaadással meghallgatott Szent Mise csodálatos hatással van lelkünkre. Olyan lelki és anyagi kegyelmeket ad, amelyeket mi magunktól nem ismernénk. Ne költs tehát haszontalanul pénzedet e világi dolgokra, hanem hozz áldozatot, és vegyél részt a Szent Misén. A világ nap nélkül is meg tudna lenni, de nem lehet meg a Szent Mise nélkül. Itt a vége az idézetnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy ez a pont a végén ennek a hittanórának a méltó befejezése. Valóban a világ meg lehet a nap nélkül, de Szent Mise nélkül nem. És ez pontosan arról szól, amiről itt beszéltem is, hogy a teremtés önmagában a Isten imádásának a helye. Tehát a világ nem lehet meg az Isten imádás nélkül. Bár sokan azt gondolják, hogy ez így van, még őket is Isten imádása tartja fönn, és az Istennel való szövetség, amit ő kötött az emberrel. Ez tartja fönn a világot, és ehhez járulhatunk hozzá minden egyes alkalommal, amikor elmegyünk szentmisére, amikor ott részt veszünk, szentáldozáshoz járulunk, az egész világ fönntartásához hozzájárulunk. Kedves hallgatók, ennyi fér bele a mai hittanórába, nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, és figyelemmel kísérték a néha nem is könnyű gondolatokat, majd folytatjuk legközelebb is, viszont engedjék meg, hogy hirdessek egy fontos eseményt, ami most vasárnap lesz, Mária Nostrán, az ottani pálos templomunkban, a bazilikában, Magyarok nagyasszonya búcsú, és a szentmise délelőtt 10 órakor, fél 11-kor, bocsánat, lesz, amire megérkezik maga a pálos 70 zarándoklat is, ez viszont reggel Szobról indul, gyalogosan csatlakozhatnak hozzánk a szobi vasútállomásról. A pálos70.hu honlapon érdeklődhetnek részletek iránt. Köszönöm a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak pálos atyákkal.